Köszöntök mindenkit, az a cím, hogy miért várjunk a messiásra, ugye aktuális a kérdés a Tisza B'Av miatt is. Van két szép történet, hogy Tisza B'Avkor mindig elmondanak, én figyeltem a latinkolel előadásokat, hogy elhangzott ez a két történet, úgyhogy én nem vettem észre, de hogyha ismeritek, akkor állítsatok le nyugodtan. Az egyik, hogy Napóleon megdicsérte a zsidókat, azt ismeritek? Azt a Tina ismeri.
Nem ismeri.
Akkor elmondom. Nem fogom, semmi köze nincs
nem.
Egyébként.
Én nem ismerem, hogy idézve.
Semmi köze nincs az előadásomhoz, csak ez egy ilyen obligált dolog, hogy ugye minden tisadra akkor elmondjuk ezt a sztorit, mert ez egy ilyen szertartásba is már át csak. Ja, jó, akartam adni. Szóval a Napóleon ment a úton, és hallotta, hogy egy épületből nagy sírás rívás hangja hallatszódott ki, hát egy zsinagóga volt. Beküldte az emberi, nézzék már meg, mi történt, ki ők halt meg, hogy ki gyászolhatnak, vagy mit gyászolhatnak. Mondták, hogy van a Tisza B'Av és a szentély gyászoljuk, a templomunkat. A templomotokat? Nem is emlékszem. Nem rémlik, hogy elfoglaltam volna, vagy leroboltam, vagy ilyesmi. Nem tudom, mi van. Mikor volt ez a templomos sztori? Ez, hát egy olyan 1500-2000 évvel ezelőtt. Azt a mindenit mondta Napóleon, hogyha egy nép van, aki még ennyi idő után is gyászolja a templomát, az megérdemli azt, hogy lássa, mikor felépül. Úgyhogy ez az egyik történeti Tisza B'Av kapcsán. A másiknak már inkább van köze az előadásom témájához, a csirkés sztori. Ezt már szerintem kevesebben ismerik, de az Eszter ismeri, mert aki erre elmondtam, hogy volt egy zsidófogadós, és jött hozzá egy nagy tóratudós, egy nagy rabbi megszállni. És hát éjszakánként van egy ilyen szép szokás, jámbor emberek fölkelnek és iratják a szentélyt. Tikkun Hatzonsznak hívják. És hát hallja a fogadós, hogy ez a rabbi sír, gyászol. Miért sír, miért gyászol, miért imádkozik ennyire a rabbi? Bekopok, hogy nincs valami baj. De nincs semmi baj, föl szoktam kelni éjszaka és imádkozom. Miért imádkozol? Hát imádkozom a messiás eljöveteléért. Messiás eljöveteléért? Az mi? Hát egy zsidó ember volt, csak nem olyan tájékozott, nem volt még internet, latív kolel, hogy tanuljon, és akkor mondja, hogy hát tudod, a messiás felépíti a szentélyt, visszamegyünk Izraelbe, összegyűjti a száműzötteket. Hát érdekes mondja, tényleg? És nekem itt vannak csirkéim. Mi a helyzet a csirkékkel? Ők is jöhetnek? Hát mondja a rabbi, csirkék, nem rémlik, hogy csirkékről lett volna szó, lehet, hogy a csirkéket majd itt kell hagyni. Húha, mondja. Komoly a dolog. Nem tudom, biztos kell imádkoznod a messiásért? Mi lenne, hogyha hagynád azt? Maradjon a messiás, ahol van. Jó nekem itt a csirkékkel. Mondja a rabbi, hát hogy mondhatsz ilyet? Középkorban játszik a történet. Akármikor jöhetnek a kozákok, és lemészárolhatnak. Kegyetlen antiszemita pogromok voltak akkor. Igaz. Tudod mit, rabbi? Imádkozzál, hogy jöjjön a messiás, és vigyel a kozákokat Izraelbe. Mindenki itt vannak a csirkékkel. Ez a történet azt hiszem, hogy jól szemlélteti azt, hogy a modern embernek is van ilyen probléma, hogy nem igazán tudja, hogy hogyan viszonyuljon a messiáshoz. Nem tudja, hogy mi az, ami ott lesz, mi köze lesz hozzám. Mivel járok én jól? Itt a már évek volt. Tessék.
Köszönöm.
Cikk is van hozzá. Szóval ez a probléma a messiás alap probléma. Ezt szeretném, ha már kicsit megértenék. Még egy kérdés van. Nem, még egy dolog. Volt itt a Latif Kolelben nagyon érdekes előadás sorozat, amit figyelemmel követtem. A Finálé Gábor tartotta az álmessiásokról. Hát ez egy ilyen zsidó jellemző, ugye, hogy idealisták vagyunk. Szeretnénk utopisztikus társadalmat és abban élni, és ezért nagyon sok olyan álmessiást ugye elmondott a finári rabbi úr, amiben volt szó igazi álmessiásról, például a Sabtai Zvi, és volt szó ilyen virtuális, például kommunizmus, cionizmus, ideológiák, és azt várták az emberek, hogy az lesz majd a megváltás. És hadd tegyek még hozzá még egy álmessiást ezekhez az álmessiásokhoz, a technológiai messiás, ugye aki olvasta a Forrás újság legutóbbi cikkét, abban egy fordítást írtam róla, hogy ugye az is egyfajta messiás, hogy várjuk, hogy majd a technológia lesz az, ami megment minket, meggyógyítja a betegségeket, majd a tudomány, majd a felvilágosodás, helyre teszi az embereket, jól fognak viselkedni, és a többi, és a többi. Tessék, Bence.
Technológiában minden állás.
Hát annyiban, hogy nem jött el. Tehát, hogy mindjárt fogjuk látni, hogy mi az igazi messiás, és hogy az még nincs itt. Tehát azt mondod, hogy a technológia az egy igazi messiás.
Nem, én nem mondom azt, hogy a technológiának csak rossz oldala
van.
Nem, nem, az a kérdés.
Sem, nem mondtam.
Az a megváltás az emberiségről, hogy nem hoz.
Igen. Abba higgyünk, vagy mibe higgyünk? Ugye Rambam mondja, hogy hinni kell, abban, hogy jön a messiás. Kösz. Mibe higgyek? Most ezért, higgyem azt, hogy most rossz volt, és egyszer majd jó lesz, hiszem. De ugye, igen. És pont a Bence tett föl nekem egy nagyon érdekes kérdést, amit szintén szeretnék itt kitérni rá. Egyszerűen beszélgettünk, hogy ő nem szereti ezt a messiás dolgot, mert mi az, hogy majd valaki segít? Hát segíts magadon, Isten is megsegít. Szóval csak a messiás az azért van, hogy mi nem csinálunk semmit, aztán majd ő egyszer elküldi, aztán jó lesz. Ez a kérdést is szeretném címezni. Még egy icipici kis motivációt a végére, hogy az imánkban is megjelenik a megváltás gondolata, csak szemléltetésképpen a leghíresebb imánk ugye mi, az a Kadis. Kadisban mindegyikben ott van, hogy jöjjön el, mi halad ma napjainkban. A megváltás legyen, izgál el, izgál el, sem ér el. Azt jelenti, hogy legyen a neve nagy, és legyen a neve szent. Ez szintén egy messiási proféciából van. És még egy, az Amidá. A csendes ima, amit mondunk. Kiszámoltam, majdnem minden harmadik áldás átlagosan megváltással kapcsolatos. Ima, tessék, te is kapsz papírt. Azt mondja, ennyi motiváció elég is lesz, csapjunk is a lovak közé. Első kérdés, ami fölmerül. Nagyon sok dolgot vettem át a Balla Zsoltnak az előadásából, sokan itt, akik itt ültök, ismeritek. Volt a Ráckevény Sabatonon, a Mire is várunk tulajdonképpen, vagy valami ilyesmi című előadás, emlékszel? Jó, egy kicsit azt átismételjük. Ugye, hogy a Tórában is van a messiás. Én ezen nagyon meglepődtem. Én azt hittem, hogy ez a messiás, az a proféták könyvében vannak a proféciák, aztán a rabbi később még tovább részletezik, hogy mi van, de nem. Már a Tórában van. Itt az első forrás, rögtön a Mózes első könyvében, amikor Jákob megáldotta a fiait, akkor a következő van, vagy Kró Jákaidat vonon vagy Ajmer, hívta Jákob fiait és mondta neki, Oszfóvá gidolokem, és a seri Kró eszem, de Aharissa Jomin. Gyűjjetek össze, elmondom nektek, mi lesz, de Aharissa Jomin. Aharissa Jomin szó szerint utolsó napok. Mi az utolsó napok? Mondja Rási. Mi kés, de galotet ha kétsz. Akarta fölfedni a véget. Kétsz, az a vég szó szerint, de a rabbinikus irodalomban ez tényleg az idők végezetét jelenti. Szóval igazából eredeti terve az volt a Jákobnak, hogy most, hogy ő a halálos ágyán fekszik, elmondja a fiainak, rájuk hagyja, hogy hogy és mint lesz a messiás időben. Hát nem így történt. Miért nem így történt, mondja Rási? Nisztálka seki nem mimenu. Eltávozott a seki ná az isteni jelenlét tőle. Vét hín, ajmér de vorim achérim. Más dolgokat kezdett el mondani. Jó, az örökkévaló nem akart, hogy mindent tudjuk, ez egy érdekes dolog, miért nem jó az, hogyha arra tervezünk, arra játszunk, hogy pont részleteiben hogyan lesz minden. Ezt nem is tudjuk, hogy részleteiben hogy fog kinézni a messiási kor, és a Rambam való írás, nem is az a fő, hogy most akkor ezt elkezdjük részletezni. Mégis vannak olyan dolgok belőle, amik számunkra is relevánsak. És ezért az örökkévaló azt nem akarta, hogy a Jákob elmondja, de valami kis utalást mégiscsak mondott, amikor a Jehuda nevezetű fiát áldotta meg, abban szerepel ez a hármas forrás, amit láttok. Lajos szursebet, Jehuda nagyon híres, nem távozik el a joga arra királyi pálca Jehudából, mert oké, mi bénleg lop, és a törvényhozó lábai közül át ki jóvaj Siló, amíg el nem jön Siló, lojik hát a mém, és összegyűjti a népeket. Mik azok az információk, amiket eddig összeszedünk a Tórából, gyűjtjük össze, az idők végezetén lesz, de Haris Hayomim, Jehudá törzséből fog származni, király lesz, ugye, ebből látszik abból, hogy egy törvényhozó nem távozik a király pálca tőle, és össze fogja gyűjteni a népeket. Ahhoz képest, hogy az örökkévaló nem akarta, hogy fölfedje, elég sok mindent fölfedett. A négy palamétert már csak a Tórából tudunk. Ez engem meglepett. Mi ez a Siló dolog? Nem úgy hívja, hogy már Siát, hanem úgy a Siló. Mi ez a Sila? Rási hozza, azt mondja, melekem a siák sejem, lukos eloj. A Shelo, Shilo, ez egy ilyen héber nyelvű szójáték, aki a felkent király, az a Melech a Mashiach. Mashiach, azaz Mesiás szó szerint annyit jelent héberül, felkent. Felkent király, királynak fekete. Sok mindenki van felkenve. Mind a kohénok, Kohén Gadol, főpap, akik a szentélyben teljesítik a szolgálatot. Összes király, aki volt Izrael, mint föl volt kenve. Szóval azt, hogy Mesiás egy konkrét szemét jelöl, hanem ez egy jelző, és az a rabbinikus irodalomban később, mint a Mesiás vált ismerté, a jövőbeli uralkodó.
Bocsika, a Shiló egyébként egy hely is, ahol az áramkodás volt.
Valóban, és nem ezt hozza rá Shiló.
Igen, ez érdekel, hogy ezt meg sem említik.
Nem, ezt nem említik. Egyébként jól mondott, kihagytam egy drást a Rásiból, szóval a Rási mindig úgy működik, most pici kitérő, hoz egy psátot és egy drást. Talán már tanultátok itt a latin korában, mi az psát, meg mi az drás. A tóra több szinten magyarázható, a psát az egy egyszerű jelentés, szövegszerű jelentés. A drás picit mélyebb értelem, nem ragaszkodik szó szerintihez, de az is benne van a szövegben. És a Rási mindig először hoz egy psát, egy egyszerűt, és esetleg, ha még szükségét érzi, akkor hoz egy drást is. Én most csak a psátot másoltam ide. Azt is hozzáhez, hogy a Gentilből Onkelosz. Onkelosz nagyon híres fordító, szintén egy értelmező fordítás, nagyon korai bölcs, és ő is így fordította. Oké. Okay. Jó. Még egy profécia van szintén a Tórában a Messiással kapcsolatban, ötös forrás, akik szoktak járni zsinagógába, azok ezt ismerik valahonnan, kíváncsiak rájöttek-e honnan. Milyen idákokobbi céljáson máim, mi somjek a beszfál sem, hogy kérkó, mi somjik a kérkó. Hogyha lesznek a számüzöttjeid az ég széléig is, onnan is összegyűjt örökké való Istened, és onnan is elhoz.
Igen.
Tessék?
Igen.
Tessék?
Mindjárt. Mikor számolják, nem ez a szavon?
Ja, nem, az más.
Ámidából egy kis
pár. Ámidában nincsen benne. Húha, szabad a gazda. Hol szerepelez? Csak én tudom, én szoktam mondani, hát közösen hallgatni a Pálában, így súgok egy kicsit, annak, aki járt már a Pálába péntek este. Egyébként szombat reggel szokták.
És van dallam,
amit mostanában szoktunk egyébként. Na jó, Ávindus el a semmelyik. Ima Izrael állam békéjéért. Abban az imád szerkesztetik Izrael állam békéjéért, és abban ezt a mondatot beletette a szerkesztője. Ez a kibuc galujot, a számüzetek egybegyűjtése. Szóval a Tóra leírja, hogy lesz számüzetés, szétszóratatás lesz a zsidók, szétszóratlanak a világ minden tájára, de az örökké való majd a jövőben össze fogja gyűjteni. Ez így, ahogy van, kerek perec, a Tórában le van írva. Oké. Okay. Ennyit a Tóráról akartam mondani. Következő kérdés. Ez az a... amit kiosztottam egy papíron, ez a forrás újság tavalyi száma, tehát pont egy évvel ezelőtti számának, pont az első, az egy véletlen, hogy ott van az én heti szakasz magyarázatom, és azt nem kell nézni, tényleg csak pont azon az oldalon volt. Mikor jön el a Messiás című cikk, és ez ír arról, hogy a Messiás az kétféleképpen jöhet el. Röviden összefoglalom, akit még érdekel, otthon el tudja olvasni részletesebben. Azért nyomtattam, hogy ne kelljen, biztos mindenki megőrizte az összes forrás újságot visszamenőleg, de ne kelljen kibogarászni. Egyszerűség kedvéért kiosztottam. Tehát kétféle dolog van.
Vagy mínusz, vagy plusz.
Vagy mínusz, vagy plusz. Azaz?
Hát vagy mínusz 49-ig jutunk el.
Vagy
plusz 49-ig.
Igen. Egészen konkrétan a világ 6000 év lett tervezve. 6000 év letelik, akkor mesélyesnek el kell jönni, nincs mese.
Mi van, ha eljön a 6000 év, és nem lesz tervezve?
Akkor eljön a Messiás.
Nem, hogy nem jön el a Messiás.
Nem, ezt nem te döntöd el, ez az örökké való.
Akkor másképp fogalmazom a kérdést, hogy 5998-at írunk, és két év múlva emélek várjuk a Messiás, mindenki már Messiás váltó van.
Hát jó, van egy ilyen matematikai, hogy paradoxon, hogy mikor írjuk a be nem jelentett rövid dolgozatot, ezt most nem mondom el, de majd nem akarom ezzel húzni az időt. Lényeg a lényeg. Majd akkor óra után ez külön ajándék, emlékeztessetek a be nem jelentett rövid dolgozat matematikai paradoxonjára, az pont az, amit most mondott a Bence. De hogy vagy eljön úgy, hogy nem érdemeltük ki, az nem lenne túl jó. De ha kiérdemeltük, na az nagyon jó lesz. Azért lehet imádkozni. Azt mondja, Talmud, Sanhedrin traktátus 98a, Omar, Rebbe Honon, én ben Dovidbo, elobe Dajse Kulaj Zakáj, vagy Kulaj Hajek. Nem jön el a Dávid fia, ez a messiás, mindaddig csak-csak egy olyan nemzedékben, ami teljesen igaz, vagy teljesen gonosz. Dajke Kulaj Zakáj, Dixi. Vagy egy teljesen igaz nemzedékben, ahogy írva van, és hoz egy Jesaja proféciát. Amir Kulam Czadikim, Vajlom Jésu Orec, néped mind igazak, örökre öröklik a földet. De Dajse Kulaj Hajek Dixi. Vagy egy olyan nemzedékben, hogy mindenki gonosz. Hogy írva van, vagy járt ki én is, és látta, hogy nincs ember. Ve istajmén, és tudom, csodálkozott ki én már gíja, hogy nincs, aki közben járjon. Csak egy szótal, hogy mi az, hogy várják ki én is, mi az, hogy nincs ember. Nincs ember. Van egy ilyen szó, hiddisül, nem tudom, ismeritek-e? Mencs. Ismeritek-e? Ki ismeritek-e? Ja, igen, mencs. Egy igazi ember, azt mondják valaki, egy igazi nagy ember, egy ilyen mencs, akkor mindegy, hogy nem feltétlenül a rabbi, de egy becsületes, jámbor ember. És hogyha nincs ember, nincs senki, aki igaz, akkor azt mondja a rabbi, hogy akkor is eljön messiás. Erről a témáról tudtok a forráscikkben olvasni, és még egy dolog arról, hogy mikor jön el a messiás, hogy akár már ma eljöhet. Ez a téma, ez nekem nagyon tetszik. Itt megint ugyanaz lesz a feladat, mint az előbb, hogy ez hol van benne az ima rendünkben. Ravi Lévi Aimér, 8-as forrás, Ravi Lévi Aimér, mondja Ravi Lévi. Illu hoju Israel ajszín csüve, afilu jajmehot. Hogyha Izrael, hogyha zsidó nép csinálna csüvét, megtérést csinálna, akár csak egyetlen egy napra. Mi jár, hév, ni golim. Azonnal eljönne a megváltás. Umi jár, ben Dovidból, és jönne a messiás, Dávid fia. Mata ámon írva vagyok, kihú, elej kénu, vanaknu, ammaito, vecóniado, hajomim, bekolot is mog. Mert ő a mi Istenünk, és mi a pásztorának népe és kezének nyája, már ma a hallgatók szavára. Egy Zsoltárból van, és amire ő rámegy ez a midrás, ez a hajom, már ma. Mi az, hogy már ma? Hogy már ma készen van a megváltás. Nagyon érdekes dolog. Ismerős valakinek ez az utolsó mondat, ez az utolsó Zsoltár vers az imából?
Ez a Kamalás Sabbát.
Pontosan, Kamalás Sabbát, első ima, amit péntek este mondunk. Jedid nefes utána kívül. Jó, miért szeretem én ezt annyira ezt a midrást? Van még egy hasonló midrás, azt is muszáj elmondanom csak gyorsan, hogy ha csak egy szombatot megtartana a zsidónék, már akkor is eljönne a messiás egyből. Szóval a messiás az vár és jön. Miért érdekes? Ezek szerint, ugye, az örökkévaló részéről oké lenne a dolog. Nem arról van szó, hogy ő akarja, hogy még várjatok. Nem. Már most lehet csinálni. Kicsit válasz a Bence kérdésére. Ki azt kérdezte, hogy azért, hogy majd minket megmentel? Nem mennek meg minket. Mit csinálunk csüvét? Mit érünk meg? Mi okozhatjuk azt, mi nekünk van érdemünk abban, hogy elhozhatjuk a messiást. A messiás oda van készítve. Mi az, hogy a messiás oda van készítve? Minden nemzedékben van egy valaki, legalább. Logikusan következik ebből. Aki lehet messiás. Képességében van, erejében van, hogy ő legyen a messiás. És volt is. Pici érdekesség az álmessiások kapcsán. Ugye beszéltünk arról, hogy voltak álmessiások, volt például Rabbi Akiva, aki biztos volt, hogy ez a Bárkokban nem úriember a messiás, és nem ő volt. És nagy probléma lett ugye, rómaiak óriási megtorlást rendeztek, véres megtorlást. És most ő volt, vagy nem ő volt a messiás? Hát lehetett volna abban a nemzedékben a messiás. Csak vagy ő nem volt elég érdemes, vagy a nemzedék nem volt elég érdemes. Szóval az örökkévaló ez nem múlik. Nem arról az, hogy az örökkévaló ment meg minket, nem akarunk mi, hogy megmentve lenni. Nem. Mi aktívak vagyunk. Mi kaptunk lehetőséget arra, közben járjunk a... Kérdés? Közben járunk csodálatosan. Csak jövök tőle. Jó.
Nekem lenne egy kérdés.
Na, halljuk.
Nem tudok tovább lépni a 6000 év fölött. És ez egy mélyebb kérdéshez vezet, hogy ezek a számok, ezek szimbolikusak-e vagy
konkrétan? Természetesen. Ja, az is, meg az is. Lehet, hogy akkor ebben külön előadást kellene majd tartani, mert ez egy ugye hosszabb, nem ugye az univerzum életkora, az evolúció, stb. Ez egy külön téma, több előadást is szoktak róla tartani. Lehet róla szó? Ha akarod, most csak ennyit egész röviden a szimbolikáról, hogy ugye van egy ilyen dolog, hogy tanultátok most a múlt héten a Panyi Zitával a Rambántól, hogy Mászéjából Szimán Banim, az ősatyák cselekedeti az egy jel a gyerekeknek. Három ősatya van ugye, Ábrahám, Izsák, Jákob, és háromszor 2000 év. Ábrahám 2000 éve, Izsák 2000 éve, és Jákob 2000 éve, és a három ősatya, három tulajdonság megfelel annak a 2000 évnek a jellemzője. Csak egy kis szimbolikus apróság.
Még csak annyit, hogy Isten hatnak alatt teremtette a Földet.
Igen, szintén ugyanaz a témakör.
Igen, majd szívesen hallgatnék erről.
Jó, lehet, hogy akkor feljegyezzük majd, miről tartsunk előadást listába. Oké. Okay. Azt mondja. Oké, okay, ennyit akkor a hagyományos forrásokról, most mentünk ugye Tóra, néztük a Talmud, Midrás, ezek mind az ez a Hazál korabeli, ezt nem tudom, ezt biztos tudom, tehát a zsidó történelemből, hogy jönnek egymásnak korok, és megyünk előre a korban, és most vagyunk a középkorban, középkori bölcseknél, Rambam, talán ismeritek az ő nevét, itt ezen a polcon megtaláljátok a Talmud alatt szép piros kötetekben egy teljes, komplett sorozatát, amivel ő összegyűjtötte, akkor azt mondta, hogy ez az utolsó zsidókönyv, amit írni kellett. Köszönöm, hogy Ráv Keletivel egy csomó ilyen dolgot, hogy a Rambámnak a Misné Torá című könyvével mi a helyzet. Ebben ő leírja, ilyen halakhákat ír le, halakhá az, hogy mit kell csinálni, de az is halakhá, hogy hogyan gondolkodunk mi zsidók, mit gondolunk erről a dologról, és ebben térti arra, mit gondolunk mi zsidók a messiásról. Proféciák alapján és bölcseink alapján gyűjti, van, hogy megjelöli a forrást, van, hogy nem, lássuk, 9-es forrás. És ha lesz egy király Dávid házából, aki a Tóra szerint él, foglalkozik a micvákkal, mint elődje Dávid, az írott és a szóbeli Tóra szerint, és az egész zsidó népet ráveszi, hogy betartsa, és az örökké való háborúit vívja, íme róla feltehetjük, hogy ő a messiás. Ha ezt megteszi és sikerrel jár, és legyőz minden nemzetet maga körül, és felépíti a szentét a helyét, és összegyűjti Izrael számüzöttjeit, íme bizonyos, hogy ő a messiás. Tehát két lépcsős fokozatot állít föl Rambam. Beszélgettünk tegnap Siével arról, hogy mi lesz két lépcső, hogy van háromféle ember, aki nem messiás, aki talán messiás, és aki biztos messiás. Ezek alapján ugye. Picit nehéz a dolog. Az a Héberben egy picit talán segít annak, aki egy kicsit tud ezekről a dolgokról. Ha réze de heszkát sehu masiák. Van neki egy hazóke, ahogy a messiák tanuljuk a heszkászabát, mondjuk a hazóke, mi az a hazóke? Jogi fogalom. Azt jelenti, hogy alapértelmezés. De számítógépen, ha semmi más nem klikkelek ki, akkor az alapértelmezés az, ami fut. Tehát egy ilyen ember, aki teljesíti az első számú feltételek listáját, arról az az alapértelmezés, hogy olyan messiás, hogyha nincs semmi más. Akkor, hogyha viszont a második listát is megcsinál, akkor biztos olyan messiás. Jó, akkor ezek szerint a messiás az egy igaz ember lesz, egy jámbor ember, ez egy zsidó ember. Dávid király, Dávid házából származó király, tehát földi hatalma lesz. Ráveszi, hogy egy autentikus ember lesz. Integráló személyiség, hogy... Ez egyébként, hogyha egy kicsit megnézzük a történelmet, hogy láthatjuk, hogy vannak olyanok, akik inkább ilyenek, akik inkább nem ilyenek. Ugye volt például Moshe Feinstein, ő egy kifejezetten olyan ember volt, aki nem messiás volt, de egy, most arra mondom példának, hogy mindjárt egy pillanat, hogy akit olyan sok mindenki elfogad, nem egy vitatott valaki. Szóval egy ilyen ember lesz, és ő igenis meg fogja tudni mutatni a zsidó népnek, hogy a Tóra szép, a Tóra jó, és visszatérnek hozzá.
A hadsereget is fogadják.
Hadsereget is fogadják, igen.
Igen.
Beszélgetünk a Siével arról, hogy csak egy kis dolog, hogy az örökké való háborúit vívja, akkor föltehetjük, hogy a messiás, de ha megteszi, és sikerrel jár, akkor biztos. Mi ez, hogy mi a különbség? Vívja, megteszi. Nem értette? Siének volt egy gondolata. Lehet, hogy az örökké való háborúi, lehet, hogy ez nem fizikai háború. Tehát azért mondjuk örökkévaló háborúi, mert ez jelenti azt, hogy az örökkévalóért kiáll. És megmutatja, hogy megmutatja a többi emberrel, megismerteti. És akkor még csak első szintű, talán messiás.
De volt az örökkévaló háborúi, mert ugye volt a Tóra
mellett. Ja, igen, volt az örökkévaló háborúinak könyvében, ezt nem jutatom. Jó, oké, ez csak zárva, Bence.
Honnan tudjuk ki a Dávid házira nincsen vezetve, mint mondjuk a régi vagy a koénon?
Jó kérdés, nem tudom. De én azt gondolom, hogy ez most pillanatilag egy elméleti kérdés, ugyanis a többi feltételt sem nagyon teljesítik az emberek.
Ha innen megyünk be, akkor például van egy olyan motor, egy mintvánk, hogy az Amálékok kiírtás, hogy Dávidnak volt például Amálék szolgája.
Ez most sehogy nem jön ide.
Jó, mindegy.
Jó.
Hát ha Tórai dolgokat teljesíti, akkor elméletileg nem lehetne Amálék szolgája.
Én biztos, hogy benne, hogy Dávid azt teljesíti a Tórai dolgokat.
Én még valamit hozzátennék. Szerintem a Izrael háborúi úgy kell megvívni, hogy az egész emberiség javána legyen, mert egyébként ez a helyzet is, hogy Izrael egy erkölcsi alap már ma is, és úgy kell majd megvívni ezeket a háborúkat, hogy az egész emberiség arra büszke legyen. Tehát ebből a szempontból ez a Abimelek szolga megölése, az lehet, hogy másoknak nem tetszik annyira.
Jó, ez az Abimelek szolga nem menné bele, nem is tudom, hogy onnan vetett, valószínűleg valami midrás. És ezt a midrásokat ugye tudjuk, nem készpénz értéken kell venni, hanem megfelelő rabbinikus tanítással és ezért.
Én meg úgy tudom, hogy mire Dávidért már nem voltak Amelék.
Igen, azt tudjuk, az Amelék az teljesen elveszett most. Szóval Amelékba most nem menjünk bele. Majd Purimkor. Jó? Mert akkor van ideje az Amelékkal a foglalkozásnak. Na mostan, akkor megvan, hogy a Messiásnak mennyi csomó feltételt kell teljesíteni, aki bárki lehet Messiás, legyen is Messiás. Ezt a listát kell teljesíteni, kipipálgatni, és akkor erre bárki lehet Messiás. Szóval a Rambam megközelítésében azt látjuk, ami esetleg egy újdonság erejével adhat, hogy nem egy természetfeletti Messiásról beszélünk nekünk. Teljesen logikus, elképzelhető dolgokról. Sokszor szokták azt mondani, hogy a Rambam kifejezetten egy racionalista megközelítésű ember volt. Ugye tudjuk, hogy a Rambamnak nem is volt a kabbalához, a misztikához hozzáférés. Nem kapott maszórát, tehát nem volt egyszerűen benne. És mégis egy óriási ember tud lenni. Én itt megjegyezném, hogy akkor most nehogy azt mondja valaki, hogy a Rambam az egy ilyen racionalista, az ő messiás képét azt úgy én nem szeretem, mert én sokkal jobban szeretnék, hogy mit tudom én. Volt a Voice Facebook fórumon most, hogy majd a szentély leemelkedik, a harmadik szentély.
Ezt is bele kell emelni valahogy ebbe a messiási fogalomba.
Kell, vagy nem kell?
A
Rambam nem veszi bele. A Rambam mindent racionalizál. És miért akkor mégis a Rambamot tanuljuk, mert ilyen racionálisak vagyunk? Egyrészt igen, ez a generáció eléggé racionális, tehát eléggé passzol hozzá, hogy Rambamot tanuljon. Másrészt viszont még egy dolog. Ha racionális alapon következik ez az egész, ahogy fogjuk látni, hogy már az a kevés dolog, amit a Rambam feltesz, teljesen a természet rendjén belül, az ilyen nagy változásokat és ilyen jó dolgokat fog okozni, és nem kell hozzá semmi csoda, akkor az jelent valamit mi életünkre nézve is. Egy picit most talán homályba hagytam a dolgot, ki fog derülni két forrás múlva. Tízes forrás. Valaki mesélt egy történetet, hogy nem Magyarországon, elküldte a gyereket egy vallásos távolba. És a gyerek úgy jött haza, hogy apu, tudtad, hogy eljön a Messiás, a fákon nyalóka fog nőni. Hát Rambam nem teljesen így gondolta, egy tízes forrás, lássuk. Nehogy bárki is azt gondolja, hogy a Messiás napjaiban eltűnik bármi is a világ működéséről, vagy valami új jönne létre a teremtés művében, hanem a világ rendje szerint fog folyni. Olam, keminago, nohég. Kettő dolgot szeretném, hogyha hazamennénk az előadásról. Az egyik ez, olam, keminago, nohég. Minden úgy lesz, hogy volt, természetrendje megmarad. Másik, amivel szeretném, hogy hazamenjünk, hogy akkor mégis mi fog megváltozni? A 11-es forrásban az, ami meg fog változni, Mala ha'aretz de'a et ha'shem. Megtelik a föld az örökké való ismertével. Látjátok, hogy mindkettőt kiemeltem vastag betűkkel. Tehát a Rambam úgy, hogy nem a világ rendje fog felborulni, hanem megtelik a föld az örökké való ismertével. Mit jelent ez? Van most már szociológia, van most már pszichológia. Neki tudja, hogy az emberek milyen társadalomban élnek, az hatással az ember tudatára. Ha egy picit kultúráltabb társadalomban él, akkor valószínűleg a viselkedése is kultúráltabb. Én úgy értem, hogy nem bánt, erről beszél. Szervusz. Kapsz forrásokat. 10-esnél vagyunk, a 11-es között vagyunk. Mi az, hogy megtelik a Föld az örökkévaló ismeretével? Én úgy gondolom, hogy a szociológia, a pszichológia. Mindenki számára világos lesz. Lesz egy ember, egy mindenki által elismert ember, ez a messiás, aki el fogja magyarázni az örökkévalónak a dolgait, és a többi ember egyszerűen meg fogja érteni. Még egy dolog. Mi történt a Ádám és Éva esetében? Ugye Ádám evett arról a bizonyos fáról, amiről nem kellett volna. Mielőtt evett a fáról, volt egy nagy különbség, hogy hogy működött az ember. Volt egy példa, hogyha úgy döntött akkor Ádám, hogy szeretne magán javítani, egy tulajdonságán javítani. Van ugye az embernek szelleme, szellemi értelmes része, és van testi része. A testi része az állati, ugyanaz a testfelépítésünk, meg ugyanaz a mechanikánk, mint az állatnak, de a szellem az egy ilyen isteni dolog, amit bele lehet az örökkévaló az emberbe. És ez a rész, ez az intelligens, örökkévalótól származó rész, ezt a képességeben van megjavítani a testet. Például Ádám úgy döntött, tegyük föl, hogy fogyókúrázni kell, lead 5 kilót. Na, hát ezt ma is elképzelheti valaki magáról, hogy ezt eldönti, és nagyon jó is lesz az első lépésig, az eldöntésig. Eldönteni azt tudunk. A második lépésnél problémák lesznek, amikor be kell tartani. Ádámnak ilyen problémája nem volt. Amit ő eldöntött, így agyával kigondolt, én ezt akarom csinálni, azt csinálta. Nem volt Jétszerhará. Aki volt itt a egy hónappal ezelőtti előadásomon, az hallotta Jétszerhárát, aki nem, az meg tudja hallgatni interneten, latif.hu. Hogy a Jétszerhará, volt egy Jétszerhará az emberen kívül. Egy rossz ösztön. Egy ösztön, ami rossz dolgot sugalja az embernek. Azzal, hogy evett erről a fáról, azzal ezt az ösztönt ezt belőle vitte. Attól kezdve ezek a hangok az ember fejében kezdtek el beszélni, hogy ott nézd, milyen jó csoki torta van ott. Tök finom, szerintem egyél belőle, de csak egy kicsit, nem olyan rossz, az egyél belőle. Amikor az ember belül kezdje el ezt a hangot mondani, akkor sokkal nehezebb megállni ennek a csoki tortának a kísértését. Na most ez az a fogalom, amit a zsidóság úgy ismer, hogy tikkun olam, a világ kijavítása. Szép dolgok vannak, hogy a tikkun olam, hogy mit tudom én adakozni a szegényeknek, meg mit tudom én nem szennyezni a környezetet. Igazából a tikkun olam úgy egészében, hagyományosan, az azt jelenti, hogy ezt a bűnt, amit az Ádám elkövetett, és ezzel teljesen hát keresztül húzta a teremtő tervét. Örökkévaló akart egy jó világot adni, egy sokkal könnyebb világot, és elmett egy sokkal nehezebb világ, ahol egyszerre az emberen belül van, és küzdeni kell folyamatosan ellene. És ezzel, hogy a messiási időket elhozzuk, ezzel mi kiavítjuk a világot, kiavítjuk azt a bűnt, amit az első ember elkövetett, és a messiási időkben tényleg ki is lesz javítva. Szóval visszamegyünk ugyanarra a szintre, ahol Ádám volt, folytatjuk onnan, hogy abba hagytuk ott, és jöhet az a jó, amit az örökkévaló akart adni az ember. A Ramchal, azt a Rafkel többször említette a Rábi Moshe Haim utcától nevét, a Derek Hashem című könyvében erről. Nagyon szépen, részletesen írja le a hagyományt, nem azt, amit ő gondol, hanem a hagyományt. Szóval ez fog megváltozni, amikor a messiás eljön. Ez nem egy természetfeletti dolog, de nem az, hogy a fizikai világ az nem változik meg. Lássuk akkor, hogy mi következik mindenből. Kettő konkrét dolgot fogunk majd kiemelni. Jó, nézzük a 11-es forrást. Mi lesz abban olyan jó, ez is a Rambamtól van, és abban az időben nem lesz éhínség, se háború, se féltékenység, sem versengés, mivel a javak bőségesek lesznek, és minden csemegéből annyi lesz, mint a földpora. Itt álljunk meg egy pillanatra. Minden csemegéből annyi lesz, mint a földpora. Előbb beszéltünk arról, hogy a fákon nem fog nyalóka nőni. Tehát nem egy csoda, hanem csak egyszerűen minden csemegéből annyi lesz, mint a földpora. Hát én úgy gondolom, érdemes végig gondolni egy picit a történelmet. És érdemes végignézni a szupermarketek polcait. Talán nem elrugaszkodott az a feltevés azt mondani, hogy Rambam, amikor ezt a középkorban írja, minden csemege lesz, mint a föld kora, valami ilyesmit képzelhet el, amit mi most látunk. Szóval...
Az pénz is.
Hát, nézd meg, milyen szegénység volt régen.
Jó, hogy mondom, tehát oké.
Most is van szegénység.
Azt akartam, hogy ez a kínálat van, de azért a kereslet.
Mit mondanak azért demográfusok, vagy ökológusok, mindegy, nem tudom ki, hogy van elég élelmiszer a Földön, hogy mindenki jól lakjon. Csak egyenlőtlenül vannak elosztva a javak. Hát ennél szebb bizonyíték szerintem a messiási korra nem kell.
Mondanak más, és azt is mondják, hogy ha így folytatjuk a szaporulás, akkor biztosan nem lesz elég élelmiszer, ami megegyünk.
Jó, mondják ezt, de most maradjunk ennél.
A 6 milliárd, hogy most elég, nem elég, persze, de lehet, hogy
ez. Szóval én ebből a gondolatból azt látom, hogy igazából élelmiszerrel nincs gond, az van elég. Hol van probléma? Itten. Itten van a probléma. Ha itten helyre kerülnek a dolgok, akkor megváltozik minden. Egy apró dolgot hadd említsek meg. Mivel foglalkozott az ember ezelőtt pár száz évvel? Az embereknek a nagy része, 80-90%-a azzal foglalkozott éjt-nappal át éve, hogy egy darab kenyér ott legyen az ő asztalán. Aztán egyszer csak föltaláltak egy olyat, hogy combine. Nagyszerű találmány. Hányan foglalkoznak a mezőgazdasággal, icipici töredéke a társadalomnak? Ha mostan jönne egy időutazó a múltból, és kérdezné, ti mit csináltok itt? Hogy mutasd meg itt, hogy működik az élet? Hogyan van kenyér? Kenyér? Menjek a boltban, megteszem. Ah, értem. És hogy van világítás? Világítás? Menjünk itt ezt a gombot és fölkacsak. Ah, értem. És víz hogy van? Hát kinyitom a csapot. Nézi. Egy dolgot nem ért. Ti mit csináltok egész nap? Milyen foglalkoztok? Hát mi... Azért szenvedtünk, azért izzadtunk, hogy csak icipici része meglegyen annak, ami nektek van. És ehelyett mit látunk? Az összes ember nagyon-nagyon elfoglalt. Igaz, magasabb az igényszint is. Hát az erre a magyarázat, hogy a történelemben volt kettő olyan pillanat, amikor az ember nem volt olyan elfoglalt, nem volt olyan sok munkája, és hát akkor más dolgokkal foglalkozott. Az egyik volt a Dorhan Mabul, a vízüzem nemzedéke, másik volt Szodoma és Gomora. És hát ott az emberek nem jó elfoglaltságokat találtak maguknak a munkahelyért. Szóval jó nekünk az a kis munka, addig, amíg nem jön el a messiás. Mert amíg nem jön el a messiás, addig van egy jétszerhára az emberben, és a munka az egy tökéletes ellensúly, hogy ezt legyőzze. De maguk a körülmények a messiás eljöveteléhez teljesen adottak. Azt mondja Pirkei Ábot, minden terítve van a lakomára. A konvetukán lesz Eudá. Ez azt hiszem, hogy ez érvényes.
Emberiség 10-20%-ára körülbelül.
Mármint, hogy mostani erőforrások?
Nem, tehát ha megnézzük, hogy ki a jó egy társadalomban, akkor az emberiség
20%-ára. Igen, de arra a Szeudára, ami majd lesz a messiási időben, arra telítve van az afrikai éhezőknek is, úgy gondolom. Tehát ez ugye, hogy van elegendő élelem. Mi fog megváltozni akkor? Kettő dolgot emelt ki ez a rabbi, akinek az előadását hozom itten látjátok, aki akar az előtti angolt megnézni. Kettő dolgot emelt ki, ami ebből következik, ebből az egyszerű, apró dologból, hogy Malaha Árez de Ártesem, megtelik a Föld az örökkéval ismertéből. A munka és a szenvedés. Munka, előbb beszéltem róla, igazából, hogy ezt a kicsit, amennyire igényünk van, azt megkeressem, arra elég lesz mondjuk 2-3 óra, utána foglalkozni fogunk azzal a dolga, ami igazán fontos, ami igazán értékes. Az embereknek meg fog nyílni a szeme, nagyon sokan ezt most is gondolják. Vallásos zsidók azt mondják, hogy ugye a Tóra tanulás egy nagyon értékes cselekedet. Szóval mondják. A gyakorlatban nem. Van egy ilyen diszkrepancia az embernek a elmélet és a gyakorlat között, nem egy egyszer rá. Hiába, hogy én tudom, hogy a Tóra tanulás az a szuper jó dolog, és milyen jó lenne, hogyha egyszer meglátom a Facebookot, és ott mennek a viták, és azt hozzá akarok szólni, és azt mondja a egyszer rá, hogy szólj hozzám, mert ez egy milyen nagy micve, és már is elmondta a Tóra tanulástól. Hát ez nem lesz a messiási időben. Nem lesz az messiási időben az anyagi javak üldözése. Az ember látni fogja, hogy mi az, hogy külső érték, és mi az, hogy belső érték. Plazma tévé, egy kicsit demagóg legyek. De sok minden más is van, amiről nem olyan könnyű rájönni, hogy ez egy külsőleges ilyen felszín érték, és ez igazán belső érték. Mi az, ami igazán mély, amit az ember örök életére magával vihet. Illetve az örök életre magával vihet, a túlvilágra.
A plazma tévét biztos
nem. Tehát a munka az meg fog szűnni. A szenvedés az miért fog megszűnni? Hát én elismerem, hogy nagyon sok szenvedés van a világon, fizikai szenvedés, betegségek miatt. De picit végig gondoljuk, a szenvedések igazi nagy túlnyomó része nem ilyen jellegű, hanem emberek okozzák embereknek. Miket mondanak egymásnak, hogyan sértik meg egymást, hogyan viselkednek egymással. És hogyha eljön a Mesiás, mi hamarabb napjainkban, ámen, akkor az ember fogja érezni azt, hogy mi az, amivel a másiknak kárt okozok. Fogja az ember magát kívülről látni, hogy videó visszajátszani, amikor legutóbb valakivel tiszteletlenül viselkedtem, talán elszégyelném magamat. Akkor miért viselkedtem így? Hát tudtam, hogy nem szabad. Hát azért, mert ez egy, mert van egy ékszerhára az embernek, és az elvakítja, és ez nehéz, és küzdeni kellene. És ez a Mesiás időben nem lesz. Kedvenc példázatom, vagyok egy garázsban, benne ülök az autóban, és akarok, elindítom a kocsit, és beletaposok a gázba, és pam, neki megyek a előttem lehető falnak, és a lökhárítóm az darabokra törik. Hát ez egy olyan hiba, amit jellemzően egy ember egyszer követel egy életben, utána, amikor legközelebb ülök az autóban, valószínűleg az lesz az első, hogy megnézem, hogy rükkvercbe tettem el a váltót. Ezt mindenki nagyon jól tudja, már most is ezen kell Mesiás, mert ez egy fizikai dolog, ebből pénzvesztességem keletkezik, ezt értem. Na de mi van, ha olyanról van szó, hogy egy másik emberrel? Hát egyik nap után, a másik után ugyanazt és ugyanazt a hibát követjük el, csak nem veszik észre. Van egy történet egy házas párról, akik jártak egy házassági tanácsadóhoz, és valamelyik nap, hosszú-hosszú éveken keresztül, és valamelyik nap hívja a házassági tanácsadót a feleség, hogy hát én ezt nem értem, én teljesen össze vagyok törve, itt hagyom. Nem tudom, mi lehet, egyszerűen föl sem tudom fogni, hogy mi üthetett belé. Nem értem. És a házassági tanácsadó pedig az ajkában harap, hogy nem bírja megérteni, hogy mit nem ért. Mit nem ért. Már elméve konzultálok velük, és a nőnek mindketten követtek el hibákat, mindketten emberek, de a nő úgy bánt a férfival, mint a por. Úgy taposott rajta, szitta, mint a bokron. Egyik nap, másik nap után. És hogyha este jól összevesztek, másnap reggel fölkeltek, akkor mondta a nő, igen, egy picit vitatkoztunk. És azt, hogy a másik emberben úgy összetört ugye lökhárítókat, mint ahogy a garázsban, aki beletapos, azt már nem érzékelte. Nem csak ez a nő, de most nem ezt a nőt akarom szidni, aki ebben a történetben van, hogy ő milyen ügyetlen volt. Milyen ilyenek vagyunk, mert a jegyszerhála miatt erőfeszítésünkbe telik, hogy ezeket az ember-ember közti dolgokat észrevegyük. Nem úgy, mint a fizikai dolgokat. Oké. Ezt akartam mondani az első részéről a Rambamnak. Megyünk tovább a második részére, és nem fog foglalkozni az egész világ mással, mint az örökkévaló megismerésével. Emiatt a zsidók nagy bölcsek lesznek, a rejtett dolgok ismerői, és elérik teremtőjük Istenét, amennyire csak képes az ember. Ahogyan írva van, Malárezdi Áltasén, megtedik a Föld az örökkévaló ismeretével. Utol 11-es forrásban vagyunk, ahogyan a víz ellepi a tenger. Szóval az emberek rá fognak jönni arra, hogy milyen jó dolog az a tóra tanulás, akik itt ülnek azok persze már rájöttek. Akkor mondanám lemet arról, hogy ez mennyire, nem azt már mondtam. Nagyon hasonlít ez, amit a Rambam mond itt a 12-es forrásra, ez a Jesaja proféciára. Ez igazából a nem zsidókról szól. Szóval beszélgessünk egy kicsit a nem zsidókról, mi lesz velük a messiási korban, és lesz az utolsó napokban 12-es forrás, hogy állni fog az örökkévaló házának hegye a hegyek tetején, és magasabb lesz a magaslatoknál, és özönleni fognak oda a népek, és rengetegen fognak jönni és mondani, gyerünk, menjünk fel az örökkévaló hegyére, Jákob istenének házába, és tanítson az útjaira, és menjünk nyomdokain, mert Cionból jön a Tóra, és az örökkévaló szava Jeruzsálemből. Ismerős ez is annak, aki áll zsinagógában, a Tórát kivesszük, akkor mondjuk ezeket az utolsó szavakat. Szóval, ez azt jelenti, amit elkezdtem itt ecsetelni, ez a szociológiai, pszichológiai változás, ami az emberekben végbe megy. Egyébként ez nem egy annyira természet feletti megint. Szóval végbe ment már ekkora forradalom az emberek fejében, nem ilyen irányú. De megváltozott az embereknek a nézete sok mindenről, egész rövid idő alatt. Szóval ebben semmi csodálatos nincs, ez az emberi működésnek a része. Hogy most már másképp gondolkodunk, mit tudom én, régen ütötték a gyerekeket, a nevelés volt az, hogy pálcával az iskolában, Tehát voltak ilyen dolgok, hogy megváltoztak az embereknek a gondolkodása bizonyos dolgokról. Régen nem volt ugye ez az evolúció gondolkodás, nem volt ateizmus. Régen mindenki hitt valamilyen ilyen olyan istenekben. Többen vagy egyben. És ugyanígy ez is megváltozhat. Tehát ez semmi természetfeletti dolog nincs. Hogy az emberek rájönnek, hogy a Tóra az egy belső érték. És akkor mi lesz a nem zsidókkal? Hát van egy hasonlat. Képzeljük el, hogy én egy nagy kosárlabdarajongó vagyok, és gyűjtöm folyton a kosárlabdával kapcsolatos dolgokat, és a Michael Jordan mondjuk az egy nagy idolom, és lehávdil, és egyszer csak eljön hozzám Michael Jordan, és beszélni akarok vele, és mondja, de hogy van ez, hogy van az? Vagy valaki ezért, a példa, amit mondott az előadásban, azt sem tudom elmondani, hogy jól, mert golfról volt szó, és én nem értek a golfhoz, hogy valami 3-4 ilyen nagy golf sztár ott van, és ott vannak, és én pont ugyanabban a szállodában kaptam szállást, mint ők, és ők ott beszélnek a halban, és mondjátok, ez hogy van? Hát ugyanígy fognak a nem zsidók a messiási korban a zsidókhoz oda menni. Ha csak azt látják, hogy mit tudom én, úgy hívják, hogy Klein, és nem nincs kipa rajta, meg ilyesmi, akkor is onnan fognak rohanni és mondani, hogy de hogy van ez? Hogy szoktátok ti zsidók csinálni? Hogy meggyújtjátok a hanuka gyertyát? Hú, milyen jó. Oké, az is valami. De hogyha látja, hogy valaki esetleg több tórát tud egy kis szebb dolgokat mondani a tórából, mélyebbeket. Hogy van az igazság a tórában? Mi történik, hogyha valaki ellopja a dolgokat? Ilyen bonyolult jogi esetek? Valaki kölcsönkér, miket itt tanultok a Latif Kolerben. És ezek érdekelni fogják az embereket, mert fogják tudni, hogy ez az igazi érték, ami aki ezt tudja, az közelebb kerül ezáltal az örökkévalóhoz. Ezt meg fogják érteni az emberek, nem zsidók is. És minden zsidóhoz oda fognak menni, telt sorok lesznek, és mindenki tőlük akar tanulni. Ez egy kicsit nem teljesen tiszta a motiváció, de ez is egy motiváció tanulni Tórát. Mert holnap el fog jönni a messiás, reméljük, minél előbb, és akkor majd itt hozzátok is fog jönni sok nem zsidó ismerősök, és fog titeket kérdezni, hogy mondjátok majd, mi van a Tórában, mert minket érdekel. Akarjuk tudni, ezzel mindig is gondolkodtunk. Végül pedig egy történettel szeretném befejezni az mai tanulást. Az évpáskesztől hallottam, miért nem jön még el a messiás. Megy a rabbi, és látja, hogy ott van két koldus, és imádkozik nagyon. Miért imádkoztok, hogy jöjjön el a messiás? Miért jön a messiás? Akkor nem leszünk koldusok végre, lesz ennivalónk. Na, azért jön a messiás, hogy ti ne gyerek koldusok. Látjátok, ezért nem jön még a messiás. Megy tovább a rabbi, aztán látja, hogy ott van két bizniszmen, és így ők is nagyon-nagyon jöjjön el a messiás. Miért jöjjön? Annyit kell foglalkozni ezzel a bizniszsel, már nem bírjuk, már rámegy a szívünk, meg az egészségünk, hogy te folyton a tőzsdéknek az árfolyamét követjük. Na, ezért nem jön el a messiás, mert ezért akarjátok. És meg tovább, ott lát két jesíva bóhert, tanulják a Tórát, a Talmudot, és jöjjön el a messiás. Miért jöjjön el a messiás, kérdezi a rabbi? Hát, hogy meg tudjuk fejteni ezt a nehéz dolgot, ami ide van írva, meg hogy több motivációnk legyen a tanuláshoz, hogy ne kelljen a jétszerrel küzdeni. Látjátok, ezért nem jön el a messiás. Tehát akarjuk, hogy miért jöjjön el a messiás, egy kellett is, hogy az emberek önzetlennek lennie. Az ember biztos azt mondja, hogy hát, jól vagyok én, nincs olyan nagy bajom, nem muszáj jönni a messiásnak, még várhat egy kicsit. Addig is tudok fejlődni, addig is kapok jutalmat, utána már nem lesz jutalom. Igen ám, de mi van az összes többi emberrel? Mi van világszerte azzal a sok szenvedő emberrel? Ha az ember egy picit nyitott lesz és kinyitja a szívét a szenvedésre, az emberi szenvedésre, akkor meg fogja tudni érteni, hogy miért kell ennek a világnak az, hogy eljöjjön a messiás. Köszönöm szépen!